Szép napot mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa gazdasági társadalmi értelmező magazin, és a mai adás témájának Katart választottuk, az apropó pedig lényegében a Katar szerepe a gázai háborúban, illetve a diplomáciai felívelése ebben az egész ügyben. Nem is én választottam, hanem Pogácsa Zoli, és jól tippeltem az apropóra?
Abszolút, tehát most ugye itt a gázai konfliktusban Katar vastagon benne van, és hát régóta figyelem Katart, nyilván sokan, hiszen ugye a futball, VB meg egyéb dolgok miatt Katar szem előtt van, jobban, mint korábban, de hogy így most egy kicsit utána olvastam ennek a Katar sztorinak, és úgy gondoltam, hogy érdemes erről beszélni, mert Katar rengeteg szempontból felívelőben van, és hogy majd szerintem ki fog derülni a beszélgetésből, ez egy tudatos stratégia Katartól, tehát ők igazából olyan ambíciókat dédelgetnek, amely egy ilyen regionális hatalmi státuszt implikál, és meg is van hozzá a pénzük, és szerintem érdemes arról beszélni, hogy ez egy lehetséges stratégia, tehát hogyha az embernek nagyon sok pénze van, azzal tud-e magának befolyást vásárolni a világpolitikában, vagy legalábbis a regionális politikában, és mik ennek a visszásságai, ezért gondoltam, hogy erről érdemes.
Nagyon jó téma, ugye először a katari sztori a futball kapcsán jött, és az uniós botrány kapcsán, ami kirobbant a
mert hogy lefizettek egy csomó mindenkit, hogy szavazzon a Katarra, hogy ott legyen a világbajnokság.
De azért az mondjuk nagyon ritka szerintem, hogy az amerikai elnök felhívja ennek az országnak az emírjét, és megköszöni az erőfeszítéseit. Ugye úgy elősegítette a Hamász és Izrael közötti ideiglenes tűzszünetet, hát ennek most ugye azt látjuk, hogy így vége lesz, és nem sikerül a feleknek úgy megállapodni, hogy kellett volna. De minden esetre ezt a Tamim bin Hamad al-Thani sejket azért érdemes egy kicsit megkapargatni, hogy ő kicsoda, illetve gondolom ezt majd megteszed, de a nekem Katar akkor ütötte ki a biztosítékot, mondjuk így, amikor a National Geographicban olvastam egy nagyobb cikket arról, hogy ez az egész, hogy született ez az ország. Uh-huh. Tehát itt lényegében ilyen tevehajcsárok, meg ilyen birka pásztorok ücsörögtek a teljesen nomád sivatagi körülmények között, amikor is, és most nagyon pongyolán fogalmazok, kiderült, hogy a világ legnagyobb földgázkészletén ülnek. Hát ebből ugye lett egy csomó minden, megjelentek nagy cégek és stb. De hogy érdekes, hogy ez a pacák, ez a mostani sejk, ez a Tamim bin Hamad al-Thani, talán az a neve.
Ezt próbáld még pár szó kimondani.
Igen, mert az előbb rosszat mondtam szerintem, de igen. Minden esetre Tamim bin Hamad al-Thani sejk, ő az első olyan, nem tudom hány generáció óta, aki nem pucs révén került igen. A trónra. Igen. Az apja is a saját apjától, igen. Az előző előtti emírtől igen. Úgy vette át a hatalmat, igen. Ez benne volt a National Geographic cikkben, hogy a pacák éppen valahol
nyaralt Svájcban.
Svájcban egy ilyen rehabilitációs klinikán igen. Volt, igen. Amikor hirtelen már kiderült, hogy ne is jöjjön haza.
És ebből sok több ilyen volt, tehát hogy az egész dinasztiának ez a története, hogy hát tényleg az van, hogy szeretnek máshol nyaralni, és nyaralások alatt puccsolgatják meg egymást a családtagjai, ebből több ilyen van ebben a második világháború utáni történetben. És tényleg az a sztori, amit mondasz, hogy hát Katar, hát fogalmazzunk diplomatikusan, nem volt a világ közepe hosszú időn keresztül, még az öbölben is igazából, ugye ez az arab-perzsa öbön, amiről beszélünk, még ott is egy ilyen harmadhegedűs szerepet játszott, mert hát ugye mi volt fontos, ott a Tigris-Eufrátesz közös kifolyása az öbölre és az Indiai-óceán felé való jutása tulajdonképpen Bagdadnak és a Közel-Keletnek, ez ugye a Shatt el-Arab nevű térség, az ott fontos volt, meg a Hormuzi szoros, ami ugye el tudja zárni ott a kereskedelmet. Ezek fontos helyek voltak. Igazából Katar az egy ilyen megálló hely volt, ahol ha valaki hajózott ott föl le a zöbölben, akkor megállhatott egy kicsit pihenni, vagy itt amilyen vizet venni valami, de ezen kívül semmi különös. Elég komoly gyöngyhalászat volt, egyébként ez az egész öbölre jellemző. Nem tudom, hogy ezt eláruljuk-e itt a hallgatóknak, de vicces, hogy mi ketten beszélgetünk erről, mert az én gyerekkorom az Kuwaitban volt, a te gyerekkorod pedig Jemenben volt. És
volt egy jó része, igen.
Jó része, és azt nem tudom, hogy Jemenben volt-e gyöngyhalászat, de Kuwaitban igen. Tehát, hogy azon az oldalán az öbölnek ez a Kuwait, Bahrein, Katar, ott teljesen jellemző volt, hogy ha volt valaki gazdag, az azért volt gazdag, mert gyöngyhalászat volt, és hajóépítés.
Nem, a jemeniek nem voltak ilyen ügyesek, ő náluk nagyon híres kávétermesztés volt, mokka, az onnan származik, aztán ezt lezüllesztették rendkívüli módon, mert ugye a kat az jövedelmezőbb lett, a katlevél, úgyhogy lényegében már csak ilyen bemutatásra szánt mokka ültetvény van a városban is, mindenhol máshol kat ültetvény
van.
Tehát
akkor az arab félszigetnek a déli részén ezek szerint már nem volt annyira jellemző ez a gyöngyhalászat.
Vörös tengeri rész, az egy másik, igen.
Ott az öbölben ez volt. Tehát ha valaki tényleg gazdag volt, mert ugye alapján tényleg az volt, hogy tevekaravánok mentek egyik helyről a másikra, de hát ez nagyon kevés ember. Nagyon egyszerű épületek voltak, ilyen vályogszerűségből, nagyon kevés víz, nagyon kevés zöld.
Hát ez
nagyon...
Sivatagi
és tenger, és az alapvetően nagyon kevés embernek adott igazából megélhetést. Tehát ezek a helyek, ezek picik voltak. Kuwait is, Bahrein is, Doha, épp hogy meg lehetett állni, épp hogy föl lehetett venni vizet, és ha az ember éppen nem gyöngykereskedelemben volt, akkor alapvetően nem sok keresnivalója volt arrafelé. Ennek ellenére azért persze legalább ez a térség, ez nyitott volt annyiban, hogy az Indiai óceán felé volt kereskedelem, tehát India felé egészen, Maláziáig, Afrika felé azért valamennyire voltak ezekkel a nagy hajókkal kereskedelem, tehát nem ugyanarról beszélünk, mint mondjuk Szaudi belső része, ami hát a sivatag mélysége és az ottani iszlám azért, ugye a wahhabita iszlám az sokkal elzártabb és konzervatívabb, és azért az ilyen Doha-Kuwait jellegű helyeken mindig volt egyfajta nyitottság a világ felé, és egy érdeklődés a külvilág irányában, nem annyira az elzárkózás, és szerintem ez a mentalitás, ez kicsit magyaráz abból, amit Katar akar csinálni, és akkor tényleg az történik, hogy hát itt ugye volt itt minden, tehát szaudi hódítók, ottomán hódítók, portugál hódítók, holland hódítók, és hát elérkezünk a 19. században, amikor a britek alá tartozik, és aztán az első világ, most a második világháború előtt megtalálják ezt, amiről beszéltél, hogy a világ legnagyobb gázmezője van.
Olaj is van sok, de hogy a gáz az tényleg a legnagyobb.
És ez nagyon fontos, hogy az összes többi öbölmenti országnál az olaj dominál, itt pedig a gáz, és ugye a gáznak az a története, hogy hát hosszú időn keresztül nem ismerték fel a gáznak a jelentőségét. Ha az ember olvassa az olaj történetéről, akkor ugye döbbenetesen tapasztalja, hogy hát ahol olajat hoznak a felszínre, ott gáz is felszínre kerül, és évtizedeken keresztül ezzel a gázzal nem csináltak semmit, hanem elégették. Tehát valószínűleg több gázt égettek el az öbölben az olajkitermelés kapcsán, mint amennyit azóta kitermeltek, valami döbbenetes környezetszennyezés ez tulajdonképpen, tehát hogy a klímaváltozáshoz ez is hozzájárult, hogy évtizedeken keresztül az olajkutaknál égették a gázt, mert egy haszontalan mellékterméknek tartották, és csak nagyon...
Meg veszélyes volt, ugye jött ki, be kellett gyújtani, hogy az ott égjen el, nehogy robbanás legyen.
Őrlángok volt, amikor kiskoromban repültünk be Kuwaitba, éjszaka berepülni Kuwaitba, olyan volt, mintha egy ilyen gyertyákkal teri szobába landolt volna a repülő, mert rengeteg-rengeteg pici apró őrláng volt. És akkor... Ugye rájönnek, hogy hát a gázt hasznosítani kell, és hogy Katarban gáz a fő nyersanyag, és ugye ez érdekes módon még inkább az elmúlt 10 évben durrant be nagyon, tehát korábban is Katar gazdag volt, de ha az ember megnézi, itt ugye kb. 300 ezer ember él. Tehát ugye a katari népesség maga az nem több, mint 300 ezer ember.
Ez jó is, hogy szóba hoztad, bocs, hogy megszakítalak, csak gondoltam, hogy szusszanjunk egyet, legyen egy rövid szünet, és akkor beszéljünk a népességváltozásról, mert szerintem az nagyon-nagyon sokat elárul, hogyha megnézzük a demográfiát. Katarról beszélgetünk, tehát egy kis zene után folytatjuk.